Folytatódik a pedál, amiben arról beszélgetünk, hogy miért érdemes a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéseknél a család és gyerek barátságra és a védettebb infrákra koncentrálni. Igazából arról mondják pár gondolatot, hogy téged az életedben, eddigi tapasztalatodban mi győzött meg arról, hogy érdemes azon dolgozni, hogy minél többen válasszák a bicajt a városi közlekedésbe.
Hú, ez lehet, hogy messzire kell ezzel menjek, mert én csak ilyen 30 vagy 29 éves voltam, amikor így rádöbbentem, hogy ja, tényleg ezzel kell foglalkozni. Hát én már gyerekkoromban is, vagy nem tudom, valahogy mindig bringáztunk, tehát emlékszem még a Hungária körúton is, még a felújítat, az átépítés előtt, ugye a nagyapámmal mentünk ki Népligetbe, és pont ezért talán így ilyen hivatkozási alap, hogy ugye két generációval följebb a nagyapám, aki valóban az Alföldön nőtt föl, stb., tehát neki így oké volt. Még úgy is, hogy katonaezredesként szeret le, tehát hogy nagyon magas rangon is, de nem volt egy ilyen derogáló számára, hogy a mondjuk másfél kilométerre lévő Népligetbe elbicajozzunk, és mondom, akkor még az autóút volt csak, tehát nem volt semmiféle kerékpár út kialakítva. És ez nem volt sose ilyen kérdés számomra, tehát hogyha közel volt, akkor inkább ringával mentem, mint hogy várjak a buszra, tehát abszolút kényelem volt. Úgyhogy abban abszolút, hát egy ilyen tipikus 20 éves voltam, hogy ahova költöztem városba, általában a kerékpárra közlekedtem, sőt, volt motorom is. Tehát ugye ez a fajta, a közlekedés így volt érdekelt, édesapám vasútmérnök, tehát hogy valahogy ez mindig nálunk volt. Én egyébként 20-21 éves buszsofőr voltam Angliában, de az se azért, mert érdekelt, hanem csak így néztem, éppen hazatekertem a buszában, a busz mögött, és néztem, ki volt írva, hogy nem tudom, gyere buszsofőrnek, és akkor azt hiszem 7 font 50 az óradíj, és nézegettem, hogy jelenleg 4 font 50 az óradíjam, úgyhogy akkor inkább jelentkezem, tehát csak ez volt így a motiváció. Viszont később azért visszahatott 10 éve később, hogy így észrevettem, hogy ja, tényleg az a napi 8-10 óra az utakon, és az, amit tapasztalsz, látsz, hogy hogyan közlekednek, hogyan, milyen szituációk vannak. Egyrészt ugye a saját közlekedésemet biztonságosába tette, és ezt lekapogom. De egyébként én pénzügyi diplomát szereztem először, és a londoni, a Cityben, a Deutsche Banknál dolgoztam, amikor így, azt hiszem az volt a sztori, hogy így reggel micajoztam be egy versenybringával egyébként, mert hogy egy olyan elég távol voltam, tehát egy 45 perc volt azért az ingázásom, és akkor tényleg az volt, hogy álltunk utána sorba az ottani zuhany használatáért, és minden reggel észrevettem, hogy egy ilyen piros Ferrarit megelőzök, és így később délután ugyanazt a Ferrarit láttam, és mondom, tényleg ez a pasas minden reggel ott áll a dugóban, miközben beülhetne, és oké, biztos máshol is megy, nem tudom, de így, és volt egy ilyen megvilágosodásom, hogy ja, most akkor ez az élet célom, hogy itt most meggazdagszom úgy, mint a kollégák, akik ülnek mellettem, de közben ott fog ülni a dugóban. Azért lesz Ferrari, hogy ott üljek a dugóban, leszarom. Már bocsánat, itt a franciáért. Úgyhogy akkor volt egy ilyen, hogy hát ahhoz, hogy szerintem jobb legyen a saját életem, nekem nem az kell, hogy gazdagabb, és nem tudom, több pénz legyen a számla számon, hanem az a környezetet kívánom, tehát azt a fajta javulást, hogy többeknek legyen lehetősége kinn a szabadban lenni, kommunikálhassunk egymással, hogy olyan köztereket építsünk ki, ahol kapcsolódhatunk egymáshoz.
És akkor mitől tud mondjuk egy London vagy egy Bécs más és változatosabb lenni?
Mert a Londonnak a méretei, meg dimenziói
összemérhetők.
Hát sőt, ugye London sokféle. Pontosan, meg ugye London szélesebb, vagy elterültebb, viszont pont ezért érdekes, hogy ugye Londonban sose történt meg ez a nagy sugárutas átalakítás. Viszont mivel nincsenek nagy sugárutak, ezért nincs az, hogy 6 sávon bejön az autótömeg, és akkor dugóba, hanem mindenhol csak egy sávban, tehát hogyha egy ilyen hálózatba képzeljétek el, akkor ugye nem az, hogy mindenki nagyon gyorsan bejön, és akkor megáll, hanem mindenki szépen lassan elkezd cseperedni kis cseppek, és jönnek befelé, és mivel hogy nincs az a nagyon nagy tömegáradat, hiszen nem tudsz olyan gyorsan oda jutni, emiatt nincs is az a nagyon nagy dugó így belül. Persze, erre is volt ilyesmi, tehát ennek is van egy történelmi, vagy nem tudom, egy folyamata, tehát ott is ugye lett mi az magas parkolódíjak a 80-as években, meg ugye congestion charging, tehát hogy nem is lehet ugye csak díj ellenében tudsz ugye bemenni most már a belső zónába, de hogy az a fajta infrastruktúra hálózat, ami mondjuk Moszkvába kiépült, vagy az Egyesült Államokba kiépült a utóbbi 100 évben, hogy autópályát mindenhova és sok-sok embert vigyünk autóval, Mivel az nem épült ki, ezért alternatívát kerestek az emberek, és Londonban ugye a 19. és a 18. század, a 19. században arra a vasúthálózatra építettek, ami már ugye elindult már ugye a 17. században, de ugye ezek a
a metró, ami a...
Így van, tehát a vasút és metró. Tehát, hogy az a maga a város szétterülése, az már egy tervezett város szétterülés. Tehát, hogy látni, hogy ezeket a falukat erősítették meg, és ez a falu élet most is van, tehát bármelyik, nem tudom, Dulwich, vagy Kensington, vagy nem tudom, bármelyik ilyen faluba mész, azok ott van élet. És ezek a faluk viszont össze vannak kötve egy vasút, illetve metró hálózattal.
Pont ezt kérdeztem volna az előbb, hogy ugye ezekben a kis, nevezzük így falvakban, amiről a legelején beszéltünk, meg tud valósulni. Mit mondtál, hogy elmegyünk a gyerekkel az iskolába, elmegyünk a boltba, elmegyünk az akárhova, tehát azok a távolságok, amilyen családi szinten szükséges, azok egy védett, biztonságos környezetben bonyolódnak, és itt egyetlen egy budapesti példát fogok mondani, ahol én lakom, a Vekelletelep, az pont ilyen, hogy gyakorlatilag rosszak az utak, nincs átmenő forgalom, viszont egy olyan struktúra van, hogy bőven van hely, járdán, utakon, tehát szabályok nélkül is megvalósul az, hogy figyelnek az emberek egymásra, és megtanulja a gyerek is azt, hogy hogyan kell egymásra figyelni. Nyilván adaptálja a szabályokat is, így apránként lehet neki csepegtetni, de az a lényeg, hogy jó érzéssel tudunk eljutni A-ból B-be, biztonságban el tudunk jutni, és a legtöbb típusú közlekedés, tehát akár oviba, iskolába, pékségbe, piacra, bárhova, játszótérre, bárhová, ezek ilyen nagyon természetes módon valósulnak meg. Most én is laktam itt nyilván Budapesten belvárosban, ezt nem tudod megtenni itt a Váci úton, vagy az 5. kerületben, vagy a 6. kerületben.
Nagyon jó. Nagyon jókat mondasz, mert hogy egyrészt szeretném ezeket megcáfolni, csak egyrészt ez nem csak egy olyan eredmény, hogy most milyen funkcióink hol vannak, tehát mondhatjuk, igen, legyen több funkció, nem tudom, a külvárosban. És akkor beletolhatunk nagyon sok pénzt, és akkor megépítik az óvodát, vagy nem tudom, a kávézót, stb. Olyan csomópontokra, ami van rá igény. Csak hogy ugye ez egy oda-vissza működő dolog. A környezet meghatározza, hogy milyen közlekedési eszköz használunk, tehát hogyha kinézünk itt a Váci úton, és ugye itt van 3 forgalmi sáv kerékpároknak, akkor a harmadikon, nem tudom, a harmadikra beköltöző ember is azt látja, hogy ó, hát akkor lehet, hogy holnap veszek egy biciklit, és mert azt látom, hogy az infrastruktúra úgy van kialakítva. Tehát, hogy az abszolút meghatározza, hogy milyen infrastruktúra van körülötted, hogy te milyen eszköz fogsz használni.
Akkor azt mondod, hogy Budapesten nem csak a Vekerlén adott az ideális környezet, hogy ott mindenki tud akár szabályok ismerete nélkül is nyugodtan közlekedni bicajjal, rollerrel, amivel szeretne, hanem ez megteremthető Budapesten is, más közterületeken is. Ez nem egy utópia.
Nem utópia, hanem ide akarok kijutni, csak azzal, hogy tehát van egy ilyen visszacsatoló kör. Tehát az, hogy milyen infrastruktúrát építünk, az meghatározza, hogy hogyan használják az emberek az infrastruktúrát. Főleg azért, mert az meghatározza, hogy mi hol fogunk keresni boltot, kávézót, stb. Hogyha autópályákat építünk, és az a legegyszerűbb számunkra, hogy bejöjjük a kocsiba és elmegyek Budaörsre bevásárolni, akkor egyre több igény lesz ugye Budaörsön bevásárolni. Akkor, ha azt akarjuk kielégíteni, akkor egyre több ilyen budaörsi bevásárlóközpontot kell építenünk. Ha viszont megfordítjuk, és úgy alakítjuk ki, hogy a közlekedési eszközünk a legközelebbi boltot támogassa, és mondjuk gyalogosan vonzóbb legyen mondjuk átmenni itt a túloldalra a Spárba, akkor egyre többeknek lesz a túloldali Spár vonzó, és akkor egyre azt látják a gazdasági szférában is, hogy ja, oké, akkor ilyen boltokat építünk, és akkor hiszen maga az infrastruktúra is támogatja azt, hogy egyre többen gyalogolnak, és mondjuk kerékpároznak.
És tegyük hozzá, milyen jó gyalogolni egyébként.
Igen. Sok esetben ugye egy ilyen út nem egy útnak kell tekintenünk, főleg a nők esetében, hiszen a nők általában nem A-ból B-be, B-ből A-ba mennek, mint a férfiak, hanem mondjuk ilyen csillag alakzatba közlekednek A-ból B-be, B-ből A-ba B-ből, vagy A-ból C-be, C-ből B-be, tehát össze-vissza, mert ugye hát a háztartás meg még mindig ugye ők kezelik a családi feladatokat, amik hát nagyon fontosak, de valamiért például a közlekedés vagy mérnöki szakmában még mindig csak a férfiakban gondolkodunk, hogy A-ba B-be és minél gyorsabban haladjanak, miközben a nők sok esetben ugye ilyen rövid utakat kell megtenniük, mondjuk elmenni a gyerekkel az óvodáig, aztán onnan pedig a, nem tudom, a munkahelyükre, és ugye az meghatározza, hogy hogyan fogja elvinni a gyereket az óvodába, ami lehet, hogy 500 méterre van, de hogyha ő utána, hát autóval legkényelmesebb neki, akkor inkább eldobja autóval a gyereket, és megy tovább. Ha viszont ő később nem tud autóba bemenni, hanem mondjuk vonzóbb számára elgyalogolni még a metró megállóig, vagy a vasúti megállóig, és onnan majd bevonatozik, vagy utána hazasétálni, és nem tudom, biciklivel folytatni, akkor hát az határozza meg, hogy az első utat is hogy teszi meg, márpedig, hogyha a gyereke meg tudja tenni mondjuk azt az 500 métert, vagy nem tudom, egy kilométert kerékpárral, és utána már csak, nem tudom, vonzó számára még egy 3 kilométert, vagy 5 kilométert kerékpározni, akkor már megvan ugye ez az út, miközben hát jelenleg ugye, hát sajnos a legvalidabb lehetőség a szülőknek, hogy autóval viszik a gyereket.
És ez sem utópia, hogy ha ehhez ugye szükséges a folytonosság, tehát az ő kerékpározásának a biztonság az folytonos legyen. Tehát,
abszolút, hogy persze, tehát ezt mondom, hogy ez a mászló piramis, és ott kezdődik, hogy biztonságos, és utána pedig ugyanazt a szintet tudja hozni.
Kizárható.
Igen, mert hogyha kétszer életveszélybe érzi magát persze, közben, persze, akkor az hiába csak egy 50 méteres szakasz az...
Az 50 méteres, és az a leggyengébb láncem miatt nem fogja használni, így van.
Mennyire tudjuk azt pontosan felmérni, meghatározni, hogy akkor tényleg ennek a következő potenciális bicajos csoportnak, akikről beszélünk, akik nem annyira rutinosak, nem annyira bátrak, gyerekkel szeretnének bicajozni, hogy nekik mi az, ami biztonságosnak számít. Ha vannak pollerek, az már biztonságosnak számít-e, vagy ezek a furcsa betonblokkok kellenek, és onnantól kezdve számít biztonságosnak egy bicajút, vagy effektíve az kell, hogy a biztonságosnak tűnő bicajút az ne is az autóúton menjen, hanem a járdához legyen hát integrálva valami úton módon, kell egy növénysáv. Mennyire egységesek ezek az elvárások, mennyire tudjuk pontosan azt, hogy milyen lesz az a bicajút, ami tényleg a gyerekeseket is bevonza majd.
Egyrészt vannak erről mindig viták, de alapvetően bármelyik országban megnézték, hogy mikor növekedett sokkal nagyobb mértékben, az mindig olyan volt, hogy szeparált. És a szeparáció az nem csak ilyen kis műanyag pollerek, amik ugye rögtön eldőlnek, hanem akkor az betonkockák, akár ilyen unicitik, vagy ilyen, és hát ugye az egész hálózatnak ilyennek kell lennie, hogy az végig ugye, vagy hát nagyon nagy mértékben legyen védett, hogy valóban mindenki tudja használni. Vannak egyébként nagyon jó példák, mondjuk a Sevilla is nagyon jó példa, ahol hát egyébként most nézegettem is, hogy összesen 12 milliárd forintot költöttek arra, hogy egy egész hálózatot, azt hiszem 290 kilométer lett, amit kiépítettek. A 12 milliárd az soknak hangzik, de ugye mi évente 297 milliárdot költünk a BKV-nak a támogatására, csak hogy pozícióba rakjuk. Nem azt mondom, hogy csökkentsük 12 milliárd a BKV költségét, mert most amúgy is ez hot topic, csak azt mondom, hogy arányaiban ez hol van. Tehát az a 12 milliárdot azt elkötötte Sevilla, és az ott van most is, még annak ellenére, hogy 10 évvel ezelőtt költötték-e. Viszont annak köszönhetően, hogy az egy védett, néhol egyébként látszik, hogyha nagyon széles volt a járda, vagy olyan nincs, hogy nagyon széles, de hogyha elég széles volt a járda, akkor odarakták, ahol meg volt lehetőség, akkor ott lehet, hogy a parkolósávot vették el, van, ahol most nem vették még a parkolósávot, és inkább arról van szó, hogy van egy ilyen első, tehát egy ilyen hálózat 1.0, ami mindenki számára elérhető, és mindenhol védett, nem tökéletes, tehát nem is arra kezdtem lőnünk, hogy tökéletes legyen, de azt a két pillért, hogy biztonságos és egész város lefedő, konzekvens mindenhol, azt elérte. Ezután persze, hogy pont ugye a helyi tervezővel beszélgettem is, hogy egyébként hát nem az a cél, hogy ez így maradjon, hanem hogyha megvan az a lakossági igény, és tényleg ugye Párizsban pont látni, hogy most már elérték azt az igényt, hogy nem volt elég az a...
Magyarul megszeretik az emberek.
Igen, akkor viszont van arra politikai tőke is, hogy a másik oldal is megcsinálják. Tehát pont ez a, ugye nálunk még vita van arról, hogy jaj, hát fessük fel a kerékpársávot az egyik oldalra, nem tudunk védett, nincsen hely védett kerékpárútnak, mert hogy mind a két oldal nem fér el. Viszont az politikailag szerintem sokkal korrektebb, hogy nem azt mondjuk, hogy elveszünk két forgalmi sávot a jelenleg autózóktól, hanem elveszünk egy forgalmi sávot, amit viszont levédünk, és abban az egy forgalmi sávba, ugye ez 3 méter szélesség, abba kialakítunk egy kétirányú kerékpárutat, ami sok esetben biztos a jelenlegi kerékpározóknak nem lesz vonzó, mert hogy jaj, át kell mennem a túloldalra, tehát ahogy váltakozik ez a sávnak a helyszíne. Viszont a tömegeknek úgy látjuk, hogy ez kell. Ez a két variáció van. Vagy felfestünk, vagy építünk ilyeneket, És amikor építünk ilyeneket, akkor látjuk, hogy jönnek a szülők is. És ha jönnek a szülők és a tömegek, akkor viszont megvan a politikai tök, hogy építsünk másik oldalra is. És
akkor,
de elsőre ezzel nem fogsz azzal, hogy...
ez kultúra függő, sajnos.
Tehát, az mit jelent?
Egy adott, tudok mondani olyan országot, ahol kapásból rávágnám, hogy inkább a felfestés híve vagyok, de itt Budapesten biztos, hogy nem mondanám azt, hogy a felfestés.
Na de ott azt mondod, azért, mert ott már olyan tömegben kerékpároznak, azért mondod, hogy oké, ott a felfestés is. Igen. De bocs, de ugyanaz a magyar lakos, aki most nem tudom, elköltözött Bécsbe, az simán használja a bécsi kerékpárodat, hát és itt ezt nem fogja. Tehát milyen kultúráról, vagy akár mondhatnám, az a bosnyák hölgy is használja Bécsben, de nem fogja Boszniában.
Tehát akkor gyakorlatilag ennek van egy életciklusa, egy folyamata annak, hogy hogyan terjed,
építsük ki. Igen, igen,
hogyan
igen.
Terjed és fejleszthető a kerékpáros infra.
Hogy pont ez, amit látunk Párizsban, hogy ami az utóbbi 5 évben kialakult, hogy tényleg képítik ezeket a kétirányú, néha annyira zsúfolt már, hogy nem elegendő kerékpárutakat, és hát pont ez a, hogy mondjam, pont ezt akarta a Nidalgo és a csapata, hogy legyen olyan, hogy tömegek legyenek rajta, hogy akkor meg lehessen mutatni, hogy tessék másik oldalra is ki tudjuk építeni, mert akkor van erre politikai igény. És ugye pont itt arról van szó, hogy bármilyen, nem tudom, hogy bármilyen marketinges hallgatja a podcastet, de hogyha megnézze bármilyen terméket, és most nem tudom, legyen a mobiltelefon. Ugye mindegyik terméknek a vásárló tömege az egy ilyen, ez a bell curve, tehát ez egy harang.
Early adopterek, aztán egy, és a végén jön pontosan. Egy majority.
Így van. És ugye az első az ilyen, hát olyan 5-10%-nél tart az early adopter. És hát nekünk nem ezekre az early adapterekre kell lőnünk, tehát nem arra, aki megvette a mobiltelefonnal a 90-es években, hanem a tömegekről beszélünk, és ott meg tényleg 60-70%-nyi lakosság van, akinek lehetőséget kell teremtenünk. És pont ezért fáj is, hogy ez hát nem demokratikus az, ahogy ezt most csináljuk, mert még mindig azt csináljuk, ami jó volt az első 10%-nak, és próbálkozunk azon, na most akkor toljuk föl, na 10%-ra, és ugye amikor hát 30-40%-ra kéne lőnünk ahhoz, hogy az valóban a tömegek számára legyen használható.
Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Bicok Pétert hallottátok a Pedál Podcastban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Mindenkinek kívánunk továbbfejlődő és nagy tömegeket bevonzó és befogadó kerékpáros infrákat Budapesten is, meg Magyarország összes városába. Tankó Bencét hallottátok, és
Takács Tamást, köszönjük Peti, hogy itt voltál, illetve a hallgatóknak üzennénk, hogy keressétek a Pedál Podcastet a YouTube-on és a Facebookon is.
Sziasztok!